Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, esti Isten tiszteletünk kezdetén a 206. énekünk első 6 versét énekeljük el. A 206. énekünk első 6 versét. Az első verse így kezdődik. Én Istenem, sok nagy bűnöm lelkemet szorongatják. Esti együttlétünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvéreim, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk, helyünket elfoglalva. Úr Jézus Krisztus, köszönjük Te néked, hogy most is hozzád jöhetünk, hozzád, aki eljöttél erre a földre, hogy megválts bennünket. Köszönjük, hogy úgy jöhetünk most e földről hozzád, mint aki megváltottál minket, aki élsz és uralkodsz az egész mindenség fölött. Kérünk téged arra, hogy szólíts meg minket ma este is a Te igéden keresztül, és Te készítsd el a szívünket erre az ünnepre, ami előttünk áll, és az úrvacsoraosztásra, amiben szeretnénk veled találkozni hitáltal. Kérünk téged, hogy szólj hozzánk ma este is az adventnek ebben az esti órájában, és a csönd általad legyen beszélő csönd minnyájunk számára. Köszönjük Te néked, hogy megőriztél minket a mai napon is. Köszönjük az elvégzett munkánkat, köszönjük mindazt a jót, amit tehettünk, amit mondhattunk. Köszönjük, kérhetjük a bocsánatodat is mindarra a rosszra, amit elkövettünk ellened és embertársaink ellen. Tisztogasd meg a mi szívünket, és adj nekünk békességet, Urunk, és add, hogy ebben a tőled kapott békességben tudjuk meghallani a csönd szavait, a Te szavaidat. Kérünk, hogy áldásod nyugodjon meg rajtunk ma este is, nagy kegyelmedből és nagy irgalmasságodból. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk Szofóniás próféta könyvéből, a harmadik rész első 5 verséből. Szofóniás könyvének harmadik részében az első 5 vers így szól hozzánk. Jaj az ellenszegülőnek és undoknak, az erőszakos városnak! Nem hallgatott a szóra, nem fogadta a fenyítéket, nem bízott az Úrban, Istenéhez nem közelített. Fejedelmei olyanok benne, mint az ordító oroszlánok, bírái, mint az este járó farkasok, nem hagynak reggelre a csonton. Profétái hivalkodók, hitető férfiak, papjai megfertésztetik a szent helyet, erőszakot tesznek a törvényen. Az Úr igaz ő benne, nem cselekszik hamisságot. Reggelről reggelre napfényre hozza ítéletét, nem mulasztja el, de nem ismeri a szégyent, a gonosz. Kedves testvérek, estéről estére Isten jajkiáltásait halljuk, melyek egy bizonyos korban, bizonyos emberekhez szóltak, de hát szólnak ma is mi hozzánk. Megértettük, hogy az Isten jajkiáltásai azok az ő legsúlyosabb szavai közé tartoznak, de nem csak kemény szavak ezek, hanem kegyelmes szavak is, mert lehetőséget ad az Isten olyankor az ő jajszavát meghallóknak arra, hogy meglássák, hogy milyen nyomorúságban vannak, milyen bűneik vannak az Isten szemében, és Isten szava hatására, bűnbánatra jussanak, megalázzák magukat, és bocsánatot kérjenek, és igyekezzenek egy újat kezdeni Isten irgalmából, Isten kegyelméből, és elhagyni azt, amire Isten jajt kiáltott. Hallottuk Ézsaiás próféta jajkiáltásait, aztán tegnap Habakuk prófétának a jaj szavát hallottuk, most Szofóniás szavai vannak előttünk ma este. Nos, nézzük most ezt a Szofóniás királyt, aki, illetve prófétát, aki egy királynak, Ezékiás királynak volt a dédunokája, tehát egy kegyes királynak volt a leszármazottja. Ezékiás király ez egy nagyon jó király volt, kegyes ember volt. Az ő dédunokájáról van szó, Cöfanyáról, ahogy a héberek mondják, vagy Szofóniásról, hogy magyarul mi Károli fordítása után ugye nevezzük. Szép az ő nevének is a jelentése. Habakukról ugye azt olvastuk, hogy ő az, azt jelenti a neve, hogy átkarolni, átölelni. Szofóniás nevének a jelentése az, hogy Jahve, az Úr elrejt, megőriz, betakar. Az ő működési ideje Jósiás kora, az a Krisztus előtti 7. század, és azt tudjuk még, hogy valószínűleg egyike volt azoknak a prófétáknak, aki Jósiás király korában hát komolyan szolgálták az urat. Jósiásról tudjuk, hogy ő is egy ilyen reform király volt, akinek az idejében megtalálták az Úr törvénykönyvét, és azt, amit elfelejtettek már ott időközben a zsidók, és akkor a király ezt felolvasta, illetve kiküldte a proféták által a nép közé ezt az iratot, hogy tanítsák a népnek. Valószínűleg ezek között a nép közé küldött proféták között, tehát a reform munkatársai között volt ez a Szofóniás proféta is. Úgy tűnik az ő könyvéből, hogy mindenképpen ugye Júda területén élt, közelebbről Jeruzsálem városában, és az is kitűnik a szavaiból, hogy egy fiatal ember volt. Hiányzik az ő könyvéből mindenféle gyengétség, ha szabad így mondanom, egy fiatalos lendülettel nagyon kemény beszédeket mond, de hát hogyha nem fiatal ember lett volna, akkor is kemény beszédek ezek, és azért, mert valaki fiatal, még nem feltétlenül kemény, lehet egy öreg ember is kemény, határozott, ha az Isten azt az üzenetet bízta rá, hogy azt mondja el. De úgy tűnik, hogy ő egy fiatal ember volt, és úgy tűnik, hogy az egész Ószövetségnek az egyik legkeményebb hangvételű könyve, az ő prófétai könyve. Nos, nézzük, hogy mit mond ez a próféta, akit itt nagy vonalakban megismertünk egy kicsit. Jaj az ellenszegülőnek, undoknak, az erőszakos városnak. Ez a mondat, ez egy társadalomnak, Jeruzsálem társadalmának az általános jellemzése. Hogy látja az Úr ezt a Jeruzsálemet, illetve az ott élő embereket? Hát így látja. Ellenszegülő, undok és erőszakos. Nyilván, amikor Szofóniás ezt elmondta, akkor ez nem az ő saját véleménye volt. Voltak olyan proféták, akik a saját véleményüket, a saját látásukat mondták el egy adott történelmi helyzetben, egy adott emberről vagy embercsoportról, de ő nem ezek közé, a proféták közé tartozott, hanem ő az Istennek a diagnózisát közölte azzal az ő társadalmával, amiben ő is benne élt. Jaj az ellenszegülő, undok és erőszakos városnak. Az egészet így nevezi Isten, így látja Isten az egész várost, az egész városi társadalmat. Volt ott talán egy-két kivétel bizonyára, köztük Szofóniás is, aki nem tartozott talán ezek közé az emberek közé, de nagyjából egészéből az egész városra ez vonatkozott. Az emberek legnagyobb többsége ilyen volt, ellenszegülő, undok és erőszakos. Ez egy olyan furcsa dolog, hogy ugye sokszor az Isten másképp lát, mint ahogy az emberek látják magukat, és hát szembesíti őket azzal, hogy na, én hogy látlak benneteket, miközben ti nem így látjátok magatokat. Ez gyakorta előfordulhat velünk manapság is, mert ugye mindjárt van egy képe akár a mi társadalmunkról, vagy a mi egyházunkról, vagy a saját magunkról is, és akkor jön az Isten igéje, az Isten lelke, és aztán mond nekünk valami homlok egyenest mást, mint amit mi akár magunkról is, hogy mondjam, már hiszünk és gondolunk. És nagyon jól tudjuk azt, hogy ezt milyen nehéz hát elfogadni. Milyen nehéz az Isten szava előtt, ami esetleg mást mond rólunk, mint amit mi magunkról magunkról gondolunk, megalázkodni az ő szava előtt, és azt mondani, hogy igaz vagy, Uram, ítéletedben. És ha te azt mondod nekem, hogy jaj nekem, hát akkor én nem azt mondom, hogy nekem nem jaj, hanem igen, azt mondom, hogy jaj nekem. Mert amit te mondasz, az igaz rám nézve is. És én is megtalálom magamban ezeket a dolgokat, amiket te megítélsz, amikre jajt kell kiáltanod. Egy kicsit új gondolat körbe át csapva, érdekes, hogy ez a Jeruzsálem abban az időben nagyon, hát egy nagyon szép város volt. Az ember így kiment abból a városból, akik már voltak Jeruzsálemben mostani időkben, azoknak nem kell ezt már külön elmondani, de hát nem mindjárt voltunk ott.
azok hát tudják, hogy Jeruzsálemen kívül is meg lehet állni, és akkor az ember lenéz, és elé tárul ugye a város képe. Mert az egy kicsit úgy lejjebb van, és föl lehet menni ott a hegyekre, az oldalába, és akkor rá lehet látni valahogyan arra a városra. Jól mondom, Bandi? Igen. Lényeg az, hogy régen is rá lehetett látni, és hogyha az ember ránézett arra a városra, az Ofóniás korában, a Krisztus előtti 7. században, akkor azt látta, hogy ez egy nagyon szép város. Ragyog a nap, kék az ég, körülötte ottan még jobban zöldeltek a hegyek, dombok, amik között ott megbújik az akkor még kisebb város, hatalmas kőfalak veszik körül mindenhonnan, lapos tetejű házak sorakoznak, a közepén ott emelkedik a jeruzsálemi templomnak, a salamoni templomnak a dicsőséges épülete, de akkor még az is megvolt, és hát ez egy szép, szép látvány volt. És akkor most, ha kicsit közelebb megy az ember hozzá, akkor látja ott a halkapu, akkoriban ez itt Zofóniás könyvben is úgy tudom, hogy előfordul. Előfordul az új vagy második város negyednek a fogalma, amit akkoriban építettek, és akkor ott a dúsgazdag emberek laktak. Ott szerepel a Zofóniás könyvben a halmok, ahova ugyancsak nemrégiben építettek épületeket. Ezek olyan városrészek ott Jeruzsálemben, mint Szegednek, mint a Baktó, vagy a marostői városrész. Hogyha még közelebb megyünk, látjuk, hogy ott élet folyik az utcákon. Ott jönnek-mennek az emberek, a piacok zsibongnak, a föníciai kalmárok, pénzváltók, nyüzsögnek mindenfelé, és zajlik az élet. És az egész olyan szép. Az egész olyan szép lehetett. És akkor furcsa ez, hogy Isten ránéz erre a szép helyre, és akkor azt mondja, hogy jaj, ennek az ellenszegülő, undok és erőszakos városnak. Ugye? Szóval egy nagyon különös dolog, hogy minden olyan szép, a külsőségek, a formák, nagyszerűek, lenyűgözőek, megragadóak, és mégis ebben a szép külsőségek között ott van ez a nagy rothadás. Ott van ez a nagy rothadás. Lázadó, mocskos, undok, erőszakos város. Szóval nagyon furcsa dolog ez, hogy Isten tényleg így van velünk, hogy sokszor ugye ránk néz, azt látja, hogy szépen vagyunk felöltözve, meg szép lakásunk van, meg szép autónk, meg normálisan igyekszünk élni, és a külsőségeinkkel általában nem szokott ugye probléma lenni, még ha szerényebbek is, akkor is tisztesek. És aztán, de mi van mögötte? Ugye mondja Sámuelnél, hogy az Úr azt nézi, ami a szívbe van. Az ember csak azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr mögé néz a dolgoknak. És na most mit lát, hogyha a mi külsőségeink mögé néz? Nem ezt látja, hogy mit lát? Lázadás, undokság, mocsok. Nem ezt látja? Három bűnt nevez meg itt Isten, amire jajt kiált. Ugye az egyik ez a lázadás, amiben benne van elsősorban az Isten elleni lázadás. Lázadunk az Isten ellen, fölkelni valaki ellen. Isten ellen lázadni azt jelenti, az ő törvényei, az ő szavai ellen fölemelkedni, és azt mondja, az nem úgy. Nem úgy van, nem úgy lesz, nem fogadjuk el, nem hajolunk meg az Isten beszédei előtt. Az Isten törvényeit nem fogadjuk el, lázadunk ellene. Az Isten elleni lázadás soha nem ilyen általánosságban való, az mindig az ő szavai, az ő törvényei, az ő akarata ellen való lázadás. Lehet, hogy valaki azt mondja magába, hogy hát én az Isten tisztelem, én Isten tisztelő, Isten félő ember vagyok. De ha mégis az illető ember az Isten szava ellen, amely Bibliában van, lázad, az Isten törvényeit megveti, azokat nem sokba becsüli, sőt, majdnem semmiben nem becsüli, akkor ne mondja, hogy ő Isten félő, mert nem Isten félő, hanem lázadó. Jézus mondta ezt, egy kicsit más az összefüggés, de a lényeg ugyanaz. Nem mondjuk, hogy szeretjük őt, ha nem tartjuk meg a parancsolatait. Emberek vannak, akik az én szeretem az Urat, én szeretem Jézust, én szeretem. Akkor tartsd meg, amit mond, ugye? Szól hozzá az Úr. Tartsd meg, ebben mutatod meg, hogy szeretsz engem. Ha otthon, a hétköznapi életedben, a kapcsolatrendszeredben követed, amit mondok. Különben ne beszélj arról, hogy szeretsz engem. Lázadással van tele Jeruzsálem, és lázadással van tele talán a mai társadalmunk, de a mi szívünkbe is. Bizony felfedezhetjük ezt az attitűdöt, ezt a vonást. Aztán ott van a másik bűn, amire Isten jajt kiált, azt mondja, ez a undokság. Ez a szó a vérrel van kapcsolatban az eredeti nyelvben. A vér az, ami undokká tesz, vagy inkább úgy mondjuk bemocskol, beszennyez. A zsidók ugye nem a vért, azt ők nem érintették. Nem. Ez az Isten az oltára ott van, oda való, máshol nem, az tisztátalanná teszi az embert. Egy mai értelemben nyilván hát más bűnök is mocskossá tesznek minket, nem csak az, hogy valami vért ontunk, akár abortuszt, vagy nem tudom, mást is lehetne mondani. Nem csak így, hát a harag is beszennyez. Mocskossá tehet a hazudozás is, meg sok egyéb más bűn is. Lázadók vagytok, és tisztátalanok vagytok, mocskosak vagytok. És akkor a harmadik bűn azt mondja, erőszakosak vagytok. Ez a szó, az erőszakos szó az eredetiben a karddal áll, a karddal, mint fegyverrel áll kapcsolatban. Kardot, amivel ugye felszoktak lépni egymás ellen az emberek, vívnak egymás ellen, küzdenek egymás ellen, megölik egymást. Vagyis tele vagytok agresszivitással egymás ellen. Agresszívek vagytok egymás ellen. Dühösek vagytok. Hát nagyon-nagyon döbbenetes ez, testvérek, hogy Isten ezeket a bűnöket látja, nagyon szép város. Az ember ránéz kívülről, azt mondja, hát mi baj van itten? És mégis azt mondja Isten, hogy ez van. Rakva van az egész város ezzel a lázadás, ellenem való lázadással, mocskosak mindenféle bűnöktől, és ráadásul erőszakosak egymás ellen. Kegyetlenek, irgalmatlanok egymás ellen. Hát amikor ezt Zofóniás elmondta, szinte úgy magunk előtt látjuk, hogy a városnak a népe az azt mondta neki, hát azért mégis proféta úr, ugye, ezt kikérjük magunknak. Hát ne haragudj, te túl kemény vagy. Na még ha fiatal ember volt, biztos ezt is megkapta, hogy túl fiatal vagy, túl heves vérű vagy te, túl indulatos vagy. Hát nem látod, hogy ez a város az Isten tiszteletnek a temploma? Hát itt van a templom, és itt van az Isten tisztelet. Mit beszélsz te itt arról, hogy mi a lázadunk az Isten ellen? Hát mi az Isten népe vagyunk, itt vannak az Isten papjai, itt folyik az Isten tisztelet, mi Istent imádjuk a bibliai előírások szerint. Túl kemény vagy, proféta. Vagy mondhatták, hogy lehetnénk mi mocskosok, amikor itt tisztítják meg a népet, itt folyik az Isten kiengesztelése a jeruzsálemi templomunkban. Itt folyik a megtisztulás ünnepe, meg mi tiszták vagyunk, mi szentek vagyunk, mi joggal nézzük le a pogány népeket, akik körülöttünk laknak. Ők mocskosak, hát neki kéne mondanod ezt, hogy undokok vagytok, de mi tiszták vagyunk. És mit beszélsz te, hogy agresszívek, meg kegyetlenek vagyunk? Hát na jó, hát talán van köztünk egy-két ilyen, de azért nem általános, mi szeretjük egymást. Tehát mondhattak ilyen ellenérveket a prófétának, hogy hát a tények másról beszélnek, de Zofóniás nem a maga véleményét mondta, ismételjük át, ugye, hanem az Úr véleményét. És előfordult, testvérek, ez a kemény dolog, hogy tényleg teljesen máshogy látjuk magunkat, akár mi is, mint ahogy az Úr lát minket. Mi csak mondjuk az ellenérveket, hogy miért nem illik ez rá. És közben aztán kiderül, hogy talán mégiscsak illik rejánk. És bennünk is ott van ez az lázadás. Mocskosak vagyunk különböző bűnöktől, és lehet, hogy még erőszakosak és kegyetlenek és irgalmatlanok is vagyunk egymással. Hát gondolkozzunk el ezen, testvérek, hogy hogyan lát minket az Isten vajon, ha most ránk néz. Hogyan? Nem tudom, hogy hogyan lát, de ő tudja, és nekünk is tudni kellene, és az ő lelke által lehet, hogy rávezethet bennünket, hogy igen, miközben rólunk jó véleményünk van, miközben talán mások is jót mondanak nekünk rólunk, és mondják, milyen jó emberek vagyunk, milyen komoly, istenfélő, tiszta, szelíd emberek vagyunk, milyen jó benyomásuk van rólunk. miközben szép körülmények között lakunk, kacsalábon forgó palotában, templomba is járunk, Bibliát is olvasunk, presbiterek is vagyunk, vagy lelkész, akkor mit, és ő mit mond nekünk? Nem kell magunkat megalázni, és azt mondani, Uram, hát neked igazad van, mert ha azért nagyon elgondolkozom magamon, akkor mégiscsak felfedezem magamban, én is, azt, amire jajt kiáltasz, a lázadást ellened. És sajnos meg kell látni magamban a sokféle bűnt, ami miatt mocskos vagyok a te szemeidben. És meg kell látnom azt is, hogy erőszakos vagyok, akár a feleségemmel, gyermekeimmel, munkatársaimmal, én nem tudom kivel, erőszakos, kegyetlen és irgalmatlan tudok lenni, és bántó módon tudok viselkedni. Nem kell megalázkodni véletlenül az Úr előtt, mert ő mást mond rólunk, mint... Nos, lépjünk egy kicsit tovább. Mert a próféta, miután az egész város maga előtt látja, mintha egy ilyen magaslaton állna, és úgy ránézne, és azt mondja, az Úr azt mondja ennek a városnak, hogy jaj ennek a városnak, mert ellenszegű, undok és mocskos. Ezek után, mintha különösen ráfókuszálna ennek az egész jeruzsálemi társadalomnak négy rétegére. Nézzétek az igét, és látjátok, először is azt mondja. Most nézzük, ennek a városnak a fejedelmei. Milyenek? Hogy jellemzi? Olyanok benne, mint az ordító oroszlánok. Utána azt mondja, a bírái olyanok, mint az este járó farkasok, kik nem hagynak reggelre a csonton. És a harmadik réteg, prófétái, hivalkodók, hitető férfiak. És papjai beszennyezik a szent helyet. Erőszakot tesznek a törvényen. Ugye ráfókuszál a jeruzsálemi társadalomnak, a Júda társadalmának tulajdonképpen a vezető elit rétegére. És egy nagyon kemény kritikát mond ez a próféta. Itt érezzük meg, hogy tényleg ez nem olyan lányos, nem egy lányregény ez a Zofóniás próféta könyve, hanem egy nagyon-nagyon kemény dolog, és hogy célba veszi ezeket a társadalmi vezető rétegeket a próféta. Mert Isten veszi célba általa ezeket a fejedelmei, ezek a királyi háznak a tagjai elsősorban. A mágnások, a főhivatalnokok, a kormányzati hatalom leteteményesei. Hasonlítotok az ordító oroszlánokhoz, vagyis erőszakkal dolgozó, félelmetes emberek vagytok, akik a barlangotokat zsákmányokkal akarjátok teletömködni. És akkor most mindjárt nézzük a mai párhuzamot. Hát nyilván politikai elit rétegünket, ugye, már mi más társadalmi rendszerben élünk, de azért mégis van egy politikai elit. Ordító oroszlánok, erőszakos, félelmetes emberek, akik a barlangjukat zsákmánnyal akarják teletömni. Több pénzzel, vagyonnal, jó meggazdagodni. Bírái, a másik réteg, ugye a bírók, a jog őrei. Az igazságosság őrei. Milyenek? Este járó farkasokhoz hasonlítanak, akik nem hagynak reggelre semmit a csonton. A Septuaginta az, amelyik lefordította az ószövetségi héber nyelvet görög nyelvre, ott az arábiai farkasokhoz hasonlítja, azt a szót használja a Septuaginta, arábiai farkasok, amelyik egy ilyen különösen kegyetlen és ilyen vérszomjas farkas fajta, és egyszerűen nem tud soha betelni, tehát állandóan pusztít valamit. És azt mondja, hát ilyenek vagytok, mint a bírák, akik rögtön rá akartok kapni a zsákmányra, és vérszomjatok, és semmi nem tud titeket megelégíteni, kielégíteni. Soha nem elég nektek. Ilyenek vagytok ti bírák. Nézzük a mai jogszolgáltatást, testvérek. Ma nincs korrupció, ugye nyilván a jogszolgáltatásban. Csak éppen mindig azok ússzák meg, akiket a leginkább el kéne kapni. Valamilyen furcsa egyezmények születnek a homályos háttérből, ugye, és akkor némelyek egyszer csak szabadon vannak, akiknek börtönben lenne a helyük. Sőt, vannak, akik még börtönbe se kerülnek, még eljárás se indul ellenük, pedig ők ellene kellene leginkább eljárni. Ez testvérek, ez egy borzasztó állapot a társadalomnak, amikor a politikai vezetői, a fejedelme és a jognak, az igazságosságnak a védelmezői is megromlanak. Ez egy borzasztó állapot. És nézzétek, akkor tovább megy a próféta, és azt mondja, hát itt vannak a vallási életvezetői is, nem csak a politikai életvezetői. A próféták, azt mondja róluk, hogy ezek hivalkodó emberek. Nagyon sok jelentésű ez a szó, amit használ a próféta. Hivalkodó, azt is jelenti hebehúrgya. Ezt is jelenti. Magamutogató, léha, szélházi, könnyűvérű, extravagáns, magukat a központba állító hiú emberek. Ilyenek a próféták, akiknek az urat kéne a központba állítani. És az ő igéjét kellene mondani. Isten lelkének a fegyelme és irányítása alatt kellene állni, és akkor ott vannak ezek a hivalkodó, hitető, csaló, hazudozó emberek. Hát találkozunk ezekkel a hamis prófétákkal egyébként az írásban, sok helyen. Ilyenek a próféták. Hát gondolkozhatunk, ugye én is magamon is, de hát mindenki gondolkozhat magán, aki prófétának érzi magát, hogy vajon rám nem áll ez a szó, hogy nekem Isten igéjét kellene tolmácsolnom, és akkor én nem azt tolmácsolom, hanem a saját magam kis bölcselkedéseit, és tudom, tetszeni kívánok az embereknek, akik mögöttem állnak, vagy előttem állnak, és megváltoztatom az igének az üzenetét, és nem mondom el azt olyan határozottan, olyan világosan. Nagyon kegyesen fejezem ki magam, nagyon nemesen fejezem, nagyon vallásosan fejezem ki magam, csak éppen nem azt mondom, amit az Úr rám bíz. Akkor én is hamis próféta vagyok, meg a testvérek is. Profétái, magamutogató emberek, hát az Urat mutogató emberek lennének. Az embertestvérek ma is körülnéz sokszor az egyházunkban, ugye nem akarok már másokról beszélni, de ezt elmerem mondani, hogy ez ellen még harcolok magamban, hogy nehogy véletlenül ilyen legyek, de észreveszem másokban is, hogy azért írják a cikkeket magukról a reformátusok lapjába, azért hívják ki a televíziót, azért a nagy felhajtás és a nagy dobraverés, hogy mi mit csináltunk, és mit, hova mentünk, és mennyi pénzt gyűjtöttünk, mert magunkat mutogatjuk. Semmiről nem szól az egész. Csak arról, hogy rólunk, minket lássanak a többiek, hogy nálunk mi van. Hát nem akarok ilyen lenni, és nem akarjon egyikünk se ilyen magamutogató, hebehúrgya próféta lenni. Inkább az Úrra mutogassunk, és maradjon titokban minden, amit csinálunk. Majd az Úr megfizet a maga idején azért, amiért meg kell fizetni. És akkor a papok, hát ez a másik ugye, vallási vezető réteg Jeruzsálembe, akikről azt mondja, hogy beszennyezik a szent helyet. Ez a jeruzsálemi templom. Bemocskolják, szentségtörők, és azt mondja róluk, a törvényt meg megerőszakolják. Erőszakot tesznek a törvényemen. Őnekik kellene a templom szentségén leginkább őrködni, és az Isten törvényére a leginkább odafigyelni, hogy azt úgy csináljanak mindent, és úgy azt képviseljék, és pont ők épp az ellenkezőjét csinálják. Na hát ma is így van, testvérek, sokszor a papok, a vallási élet vezetői, mi vagyunk azok, akiknek kellene az egyházak, a gyülekezetek, a hívőnép szentségén ugye fáradozni, és az Isten igéjét, a törvényét helyesen magyarázni az embereknek, és pont mi vagyunk azok, akik nem csináljuk ezt, sőt az ellenkezőjét csináljuk. De itt talán még a presbiterek is bevonhatják magukat ebbe a, mert egyetemes papság van nálunk, ugye, nem csak a lelkészek a papok, hanem mindenki tulajdonképpen pap a maga módján. Hát nem ítélhet meg, testvérek, bennünket is az Úr, hogy megerőszakoljuk az írást, és magyarázzuk a saját szánk íze szerint. Nos, hát nem akarok ebbe különösebben még mélyebben elmélyülni. Döbbenetes ez a kép, testvérek, hogy látjuk, hogy szinte ott odaállunk, Zofóniás, és ránézünk erre a gyönyörű városra, és akkor halljuk, hogy az Úr ezt a gyönyörű várost milyennek látja, hogy undok, ellenszegülő, erőszakos. Aztán ráfókuszálunk a vezető rétegekre, az elitre, a felső tízezerre, a fejedelmekre, bírákra, papokra és prófétáikra, és az egész egy rohadt társaság. Nagyon szép formák, mert a papokon szép ruha van. Megy az istentisztelet a templomba. A próféták is nagyon profétikusan néznek ki, és sokszor úgy is beszélnek. A bírákról nem is beszélve, a fejedelmekről, hercegecskékről, a hercegnőcskékről se beszélve. Mindenki nagyon szép, nagyon okos, és közben rohadt az egész. Isten azt mondja, hogy jaj az egésznek. És utána, testvérek, hogy a dolognak a legmélyére elhatolhatunk, ez is egy nagy csoda, mert Isten megmutatja, hogy ennek az egész rohadásnak honnan jön ez az egész, mi áll e mögött, a mélyben. Nézzétek meg a második verset. Nem hallgatott a szóra, nem fogadta a fenyítéket, nem bízott az Úrban, Istenéhez nem közelített. Ez az oka az egésznek, hogy ez alakult ki. Nem hallgatott a szóra, mondja a próféta. Azt jelenti Isten beszédére. A próféták mondták, magyarázták. Az Isten előhozta a törvényét, előszedette a templom kőfalába, volt befalasztatva. Előkerült a törvény. De az emberek nem hallgattak az Isten beszédére. A második, nem vették fel a fenyítéket. A fenyíték szó itt inkább azt jelenti, hogy javító tanítás. Tanították a proféták, a király emberei, tanították a népet, hogy Isten mit mondott nekünk emberek, és ehhez alkalmazkodjunk, és hagyjuk el azt, amit Isten megítél. De ők nem fogadták el a javító tanítást. A harmadik dolog, hogy nem bíztak az Úrban, a szavában, amit mondott nekik, amit tanított nekik, nem adtak hitelt az Isten beszédeinek. Jobban bíztak a saját beszédeikbe, a saját gondolataikba. És azt mondja a negyedik, hogy nem közelítettek az Úrhoz. Ami azt jelenti, hogy húzta volna őket az Úr magához, de ők meg inkább messzebbre akartak menni az Istentől. Mint a ló, amit próbálunk ugye oda húzni valahogy a helyére, de az nem akar, hanem csak elfordítja a fejét, és kitépi magát a kezünkből. Nem közelítettek az Úrhoz, pedig vonta őket az Úr. Ez a fő probléma, testvérek, azzal a társadalommal, azokkal az emberekkel. És ez a fő probléma, testvérek, velünk is, ha van velünk valami probléma. A legmélyebb probléma ez, hogy az Isten szól hozzánk, a Bibliából, Krisztus által, hirdeti nekünk az evangéliumot, tanít minket, vonz magához, húz magához, mi meg azt mondjuk, hogy nem. Ez az alapvető baj. Még azt mondom, ugye, hogy igazán az, hogy igen, van bennünk ellenszegülés, meg undokság, meg erőszakosság, meg ilyenek vagyunk, meg olyanok vagyunk, még azt csak hagyján. A fő probléma ez, hogy amikor az Úr szól hozzánk Jézus Krisztus által, az evangélium által, az ő szavai által, akkor azt mondjuk, hogy nem. Ez a fő. Ez mindennek az oka. Innen ered az egész rohadás. Ha a magunk életére gondolunk, akkor is. Ha a családunk életére gondolunk, akkor is. Ha gyülekezet, egyház, társadalom, mindegy, hogy hova nézünk, mindig ebből ered az egész romlás. Az egész rothadást ezen a ponton indul el. Az Úr szól, az evangélium szól, Jézus szól, és milyen azt mondjuk, nem. Megyünk a magunk, minket ne tanítson az Isten. Hozzánk ne szóljon, minket ne ítélgessen meg. Mi jobban tudjuk. Hát jó, ha tényleg oda juttathat minket az Úr testvérek ezeken az estéken, hogy azt mondjuk, hogy Uram, tényleg igaz vagy ítéletedben. És ezek a szavak, ezek nem csak egy régi kor, régi embereire vagy társadalmára állt, hanem sajnos nem csak a mai társadalomra, hanem rám is, de mai élő embere is áll. És azt kell mondanom nekem is, hogy Istenem, jaj nekem is. Mert érintett vagyok ezekben a dolgokban, amikre te jajt kiáltottál. Jaj nekem! Olyan jó ezzel a jajjal odaborulni Jézus elé, akinek jaj lett, hogy nekünk ne legyen jaj. Ezt is elmondtuk már, de újra jó elmondani, hogy neki lett jaj, mert az Isten ítélete helyettünk őt érte utol. Azt a Jézust, aki megszületett karácsonykor. Őt sújtotta az Isten ítélete. Ő neki jaj lett tényleg a kereszten. Szálla alá a poklokra, hogy nekünk ne kelljen oda menni, hogy amikor mi oda borulunk, hogy jaj, nekem elvesztem, én tisztátalan, nyomorult ember vagyok, akkor legyen a számunkra bocsánat. És mondhassuk rögtön utána, hogy de köszönöm a kegyelmet, köszönöm az irgalmadat, köszönöm, hogy újat kezdhetek. Csodálatos dolog, testvérek, hogy az Úr előtt így állhatunk meg, és így készülhetünk most az ő ünnepére, az úrvacsora vételére is, karácsony ünnepére is. Segítsen minket, ami Urunk, hogy szívünkbe átgondoljuk ezeket a dolgokat, és ha megítélt valamiben bocsánatát kérjük, magunkat megalázva, és igyekezzünk, hogy ha szól, akkor kövessük, ha vonz, húz magához, akkor menjünk valamiben, hogyha tanít minket, akkor engedjünk a szavának, és bízzunk az ő beszédeibe gyermeki szívvel, minden szavában, minden ígéretében. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük Te néked, hogy ránézel az életünkre, és látod, hogy bizony meg kell állapítanom, és állapítanunk, hogy igaz vagy ítéletedben, és bizony a szívemben, és a saját szívünkben fölfedezhetjük az irántad való bizalmatlanságot, engedetlenséget, hitetlenséget, keménységet veled szembe. És fölfedezhetjük aztán életünkben is azt a sok erőszakoskodást, undokságot, mocskot, lázadozást, és fölfedezhetünk még egyéb dolgokat is, Urunk, amiket Te megítélsz, mert mind az irántad való hitetlenségünkből és kemény szívűségünkből jön és folyik. Kérünk Téged, hogy könyörülj meg rajtunk, és bocsáss meg nekünk, tisztogass meg bennünket, Urunk, Te nagy irgalmadból, nagy kegyelmedből, melyet véreddel szereztél nekünk, és add, hogy ne kelljen ránk jajt kiáltanod már, hanem magadhoz ölelhess, és új életre segíthess bennünket. Segíts, hogy igazi követőid lehessünk, akikre tényleg nem kell már jajt kiáltanod, hanem akikben örvendezhetsz, akik magasztalnak téged, akik dicsőítenek téged. Add, Uram, hogy ilyen lehessen mindnyájunknak az élete. Látod, hogy ez az egész olyan reménytelennek tűnik, mert magunkat látjuk és ismerjük is valamennyire, és látjuk, hogy mi olyan messze vagyunk attól, hogy Te örömmel tudnál ránk nézni. De mégis kérünk, hogy a Krisztusért essen meg rajtad a mi szívünk, és formálját bennünket, mert Te át tudsz formálni. Te meg tudsz faragni bennünket, le tudod vésni rólunk, ami nem tetszik neked, és új dolgokat tudsz kialakítani a szívünkben, az életünkben. Kérünk, hogy formálj bennünket, és alakíts minket, hogy téged dicsőítő emberek legyünk, akikre örömmel nézel rá, mert fiadat látod bennük viszont. Kérünk, áld meg a szívünkben a Te igéidet, és áld meg a mi ünnepi készülődésünket a továbbiakban is. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Kedves testvérek, ha Isten éltet minket, akkor holnap délelőtt 9 órakor lesz Isten tiszteletünk, tekintettel, hogy vasárnap lesz, ugye? És délután pedig 16 órakor lesz a gyülekezeti karácsonyunk, ahol a gyerekeink is szerepelnek, felnőtteink is. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre a gyülekezeti karácsonyra is. Hétfőn süteményt, igen, hogyha süteményt tud valaki hozni a délutáni alkalomra, akkor utána mindig szokott egy kis szeretett vendégségünk lenni. Ha valaki tud egy kis sütit hozni, a szeretettel elfogadjuk, és el is fogjuk fogyasztani. Hétfőn délután lesz Isten tiszteletünk 4 órakor, a Szenteste ünnepe, és aztán kedden és szerdán délelőtt 9 órakor lesz Isten tisztelet úrvacsorosztással, sőt, ünnep első napján még 11 órakor is. Fél tizenegykor is lesz Isten tiszteletünk, ugyancsak úrvacsorosztással. Most záró énekünket, a 206. énekünket énekeljük, a 9. verstől a 11. versig, tehát 206, 9-től 11. verséig, sebeidben rejtsel engem, hol bízvást megmaradok. 206, 9. verstől a 11. versig.
Áldás békességet kívánok a testvére.